Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Sárospatakon rendezték meg az egyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek keretében szentmisét mutatott be Ternyák Csaba. Az egriesek ennek elején köszöntötte a résztvevőket, arról beszélt Mária volt a második Éva, aki végre igent mondott Isten akaratára. Szűz Máriára, egyházunk édesanyjára emlékezünk, jelentette ki a főpásztor. Az evangélium után a szentbeszédet dr. Michal Musinski Bartosz, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora mondta, arról szólt, egy nyelvet beszélünk, amit mindannyiunk ért, ez pedig a szeretet nyelve. Aktiválható lesz a kormány új mobil applikációja, amellyel az állami és egyes piaci szolgáltatások digitális elérését támogatják. Az e-ügyintézés szolgáló alkalmazás alapjaiban változtatja meg az állampolgárok elektronikus közigazgatáshoz fűződő viszonyát most kettől, egyre egyszerűbben, kényelmesebben és hatékonyabban intézhetik ügyeiket, írta az Infostart honlap. A digitális erkölcsi bizonyítvány lesz az első digitális okmány, amelyet egy gombnyomással igényelhetnek az állampolgárok. Tartósan sikerült megfordítani a negatív erdőtelepítési trendet az Országfásítási Program 2019-es meghirdetésével. Az elmúlt 5 évben 184 millió új fát ültettünk el, mondta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét az erdők jelentik, olyan kiemelt közcélokat szolgálnak, mint a klímavédelem, a szén megkötés vagy a biodiverzitás megőrzése. Az elmúlt 5 évben a legtöbb erdőt Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében telepítették, 5829 hektárt. A budapesti rendőrfőkapitányság büntetőeljárást indított a szombat éjjel a Duna-Verőcei szakaszánál bekövetkezett 2 ember halálával és 5 ember eltűnésével járó motorcsónak tragédia körülményeinek tisztázásáért. Segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a szállodahajó kapitányát közölte a rendőrség a police.hu-n. Már inkább az áldozatok kereséséről szól a kiterjedt kutatás a Dunán, mondta el még délelőtt Balázs László, a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat vezetője az M1 állami televízióban. Szombat éjjel egy szállodahajónak ütközött egy motorcsónak, a 8 utas közül egy férfi kijutott a partra, 2 ember holttestét korábban megtalálták, 5-öt még napközben is kerestek. Átadták Románia legnagyobb kőolajtározóját, között az UMV Petrom cég. A 60 ezer köbméteres tározó építése 2 évbe telt és 23 millió euróba került. A kőolajból 1 millió 200 ezer tankolásnak megfelelő mennyiségű üzemanyagot lehet előállítani. Lengyelország 300 millió eurós hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól a légvédelmi projekt részét képező lengyel-francia műhold programra, jelentette be a lengyel kormányfő. A hitelből civil feladatokat, de egyúttal védelmi és biztonsági célokat is szolgálnak, mondta el Donald Tusk. Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze elfogató parancs kiadását kérte a bíróság illetékes kamarájától Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter és a Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet több vezetőjével szemben is háborús és emberiesség elleni bűnök feltételezett elkövetése miatt. Benny Gantz izraeli miniszter, a hadikabinet tagja az ex-közösségi portálon reagált, azt írta, erkölcsi vakság egysorba állítani az izraeli vezetőket és a Hamász-Palesztin terrorszervezet vezetőit. Az Európai Unió részvétét fejezi ki Ebrahim Raisi iráni elnök, Hossein Amir Abdollahian külügyminiszter és más iráni tisztviselők halála miatt, akik elhunytak egy tragikus helikopterbalesetben, közölte Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Korábban az uniós tagországok vezetői tömörítő európai tanácselnöke Charles Michel is részvétét fejezte ki. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője Ali Hamenei ajatollah jóváhagyta Mohammad Mokbar első alelnök ideglenes elnöki kinevezését, és 5 napos országos gyászt rendelt el. Tovább javult Robert Fico állapota, aki ellen a múlt héten merényletet kíséreltek meg, közölt a miniszterelnököt kezelő Besztercebányai kórház. A szlovák kormányfő már nincs életveszélyben. A regionális és globális hatalmi vetélkedést, valamint a világszinten tapasztalható vízválságot állította szembe Áder János a 10. vízvilágfórum megnyitóján Balin elmondott beszédében. A volt köztársasági elnök, Súlyog Tamás hivatalban lévő államfő és Hang Seung-su az ENSZ főtitkár külön megbízottjának felkérésére vesz részt az indonéziai tanácskozáson. Áder János felhívta a figyelmet arra is, úgy használjuk a termőföldet, hogy évente egy új mexikonyi területből lesz sivatag. Végül az időjárásról. Nem lesz zavartalan a napsütés, újra záporok, zivatarok fordulhatnak majd elő, helyenként akár hevesebb viharok is kialakulhatnak erős széllel, jégesővel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 27-28-ok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 12. részét Hevér Gábor olvassa fel.
Ez másféle csengés volt. Akkor aludtam el, mikor az utca végén a templomtorony nagy harangjai éjféli misére kongtak, de ez élesebb, magasabb hang volt. Nehezen ráztam le magamról a meseiség köpenyét, amelybe előző este burkolóztam. Előző este, karácsony este. Mint a tetőpontja lett volna minden karácsony esti ábrándomnak. Olyan érzelmi kivirágzás, amilyent még soha sem éltem át. Délután kihívtak egy kis faluba. Magasan állt a hú egyetlen utcáján, a kerítéseken, az ablakpárkányokon, amelyek fölött vörösen, kéken, aranyszínben izzottak az aranyezüst díszítésű fák fényei. Azóta mindegyre növekedett bennem az érzés. Alkonyatkor hazajövet, elhaladtam egy lucfenyőcsoport hóterhelte ágai alatt, s a fák hátterében a fehér földekkel olyan mozdulatlanok voltak, mintha úgy rajzolták volna oda őket. Mire deróbájba értem, besötétedett. A piactér körül a kis üzletek csillogtak a díszektől, a kirakatukból a fény halvánsárga pászmában esett a macskakövek letaposott havára. Felismerhetetlenségig bebugyolált emberek siettek elvégezni legutolsó bevásárlásaikat, lábuk csúszkált a domború köveken. Sok karácsonyt átéltem Skóciában, de azok második helyre szorultak az újévi ünneplés mögött. Ott nem éreztem az elfojtott izgalomnak ezt a légkörét, amely már napokkal ezelőtt beköszöntött. Az emberek jó kívánságokat kiabáltak egymásnak, színes lámpák pislogtak a magányos domboldalakon, s a farmer feleségek hízott libákat kopasztottak, halomban gyűlt a toll a lábuk körül. És két héten át a gyerekek karácsonyi dalokat énekeltek az utcán, és azután bekopogtak az ajtókon 6 penny sekért. És ami a legszebb volt, múlt este a metodista kórus énekelt odakint, megtöltve az éjszakát gazdag, szívhez szóló harmóniákkal. Mielőtt lefeküdtem volna, éppen mikor a harangok megkondultak, behúztam magam mögött a Skeldale House ajtaját, és visszamentem a piactérre. Most semmi sem mozdult a holdfényben simán, hidegen, üresen elterülő fehér téren, és volt valami Dickens-i levegője a házak és boltok gyűrűjének. Akkoriban rakták őket egymás mellé, amikor még senki sem gondolt várostervezésre. Magasak és alacsonyak, szélesek és keskenyek szorultak össze, szeszélyesen a macska kövezés körül. Hófötte tetejük cikcakosan egyenetlenül rajzolódott ki a fagyos égre. Hazamenet ropogott a lábam alatt a hó. A harangok kongtak az éles levegő bizsergett orjukaimban, és a karácsony csodája és misztériuma nagy hullámával elborított. Békesség a földön a jó akaratú embereknek. A szavak olyan jelentőség teljessé váltak, mint soha eddig, és egyszerre apró részecskének láttam magamat a dolgok rendjében. Először éreztem deróbájt, a farmereket, az állatokat, s magamat meleg, kényelmes egésznek. Nem ittam, de szinte lebegtem fel a lépcsőkön a lakásunkba. Helen már aludt. Bebújtam a takaró alá melléje, még mindig kéjesen elmerülve karácsonyi eufóriámban. Holnap nem lesz sok munka. Sokáig, talán 9-ig heverészhetünk, aztán jön egy lustanap, csodálatos szünet tevékeny életünkben. Elalvóban, mintha ügyfeleim mosolygó arca vett volna körül, s nézett volna rám kitárulkozó jó indulattal. Különös módon úgy véltem, édes és feledhetetlen éneket hallok, olyat, mint a metodista kórusé. Isten adjon nyugodalmat, vígurak! De felharsant ez a másik hang, és nem akart elhallgatni. Biztosan az ébresztő óra, de hiába tapogattam az órát, a zaj folytatódott, és láttam, hogy 6 óra van. Persze, a telefon szólt. Felemeltem a kagylót. Egy fémes, éles és nagyon is éber hang hasított a fülembe. Az állatorvosra beszélek? Igen, itt Harriet, motyogtam. Itt Brown beszél. A Willethillről. Egy tejnem tejlázat kapott, jöjjön ki gyorsan. Rendben van, megyek. Siessen! Aztán egy kattanás a vonal túlsó végén. Hátamra fordultam, és a mennyezetre meredtem. Szóval ez karácsony napja. Az a nap, amikor ki akartam lépni a világból egy pillanatra, és élvezni az ünnepek hangulatát. Nem számítottam rá, hogy ez a pufa ilyen brutálisan visszaránt a valóságba. Egy szó mentegetőzés, sajnálkozás, annyi se. Semmi sajnálom, hogy felébresztettem, vagy bármi más. A kellemes ünnepeketről nem is beszélve. Egy kicsit erős volt. Mr. Brown a sötét farmudvaron várt. Voltam már nála néhányszor, és amikor reflektorai megvilágították, lenyűgözött a tökéletes testi erőlét kisugárzása. Úgy 40 éves, vöröses szők ember volt, pofacsontja kiugrott éles vonású, sima bőrű arcából. Kockás sapkája alól vörös haj türemkedett elő, és az arcát, nyakát, kezefejét halvány, rőtes pihe borította. A puszta látásától kicsit még álmosabbnak éreztem magam. Nem mondta, hogy jó reggelt, csak kurtán bólintott, aztán az istálló felé intett a fejével. Ott benn van. Csak ennyit mondott. Némán figyelte, hogyan adom be az injekciót, és csak akkor szólalt meg, amikor zsebre vágtam az üres fiolákat. Gondolom, ma nem kell megfejnem. Nem, feleltem. Jobb, ha tele van a tőgye. Szokásos etetés? Igen, ehet, amit akar, ha kívánja. Mr. Brown nagyon precíz ember volt, mindig minden részletet tudni akart. Átvágtunk az udvarom. Hirtelen megállt, és szembefordult velem. Lehetséges, hogy meghív egy csésze jó forró teára? Tudja, mondta, miközben bokáig hóban álltam, s a fagyos levegő csípte a fülemet. Mostanában volt egy-két ilyen esetem. Lehet, hogy a módszeremben van a hiba. Lehet, hogy túlontúl meghajtom a teheneimet. Ez nagyon is lehetséges. Siettem a kocsihoz. Egy dolgot egészen bizonyosan nem voltam hajlandó e pillanatban megtenni. Előadást tartani az állattenyésztésről. Kezemet a kilincsre tettem, mikor Mr. Brown azt mondta, ha a vacsoráig nem lesz jobban, telefonálok. És még valami. Mén künetszálmát küldtek ám magunk az elmúlt hónapban, hát mondja meg a főnökének, hogy ne eressze úgy neki a ceruzáját. Azzal megfordult, és gyors léptekkel elindult a ház felé. Ez aztán igazán kedves, gondoltam, hazamenet. Se köszönöm, se Isten vele, csak egy panasz és egy ígéret, hogy elrángat a sült libám mellől, hogyha szükséges. Hirtelen elöntött a harag. A nyavajás farmerok. Van köztük néhány cudaralak. Mr. Brown lehűtötte ünnepi érzéseimet, mint a nyakon öntött volna egy vödör vízzel. Mire a Scaldale House lépcsőjén kapaszkodtam felfelé, a sötétség didergő szürkébe váltott. Helen szembe jött velem a folyosón, kezében tálca. Szegény Jim, mondta. Van még egy sürgős munka, Siegfriednek is ki kellett mennie, de készítettem neked egy csésze kávét és zsírban sült kenyeret. Gyere be és ülj le, van még időd enni, mielőtt elindulnál. Felsóhajtottam. Szóval ez is csak olyan nap lesz, mint a többi. Miről van szó, Helen? Kérdeztem kávémat kortyolgatva. Az öreg Mr. Kirby, felelte. Nagyon aggasztja az anyakecskéje. Anyakecskéje? Igen, azt mondta, fulladozik. Fulladozik? Hogy a csodába fulladozhatna? Ordítottam. Én igazán nem tudom. Én szeretném, ha nem kiabálnál velem, Jim. Nem én tehetek róla. Egy pillanat alatt elöntött a szégyenkezés. Feldűjöttem, és ezt most a feleségemen vezetem le. Megszokott viselkedés állatorvosoknál, hogy azt a szerencsétlen szemét hibáztatják, aki a kellemetlen üzenetet átadja, de nem vagyok büszke rá. Kinyújtottam a kezem, s Helen megfogta. Bocsáss meg, mondtam, és meghunyászkodva megittam a kávét. Emberbarátságom nagyon alacsonyra zuhant. Mr. Kirby nyugalomba vonult farmer volt, de okosan vett magának egy kis házat egy darabka földdel, amelyen elég jószágot tarthatott, hogy elfoglalja magát. Egy tehenet, néhány disznót és szeretett kecskéit. Mindig volt kecskéje, még akkoriban is, mikor fejős teheneket tartott. Szerette a kecskéket. A háza jó messze volt, egy völgységi faluban. Mr. Kirby elém jött a kapuig. Hát, fiatalember, mondta. Igen, sajnálom, hogy ilyen kora reggel háborgatom, méghozzá karácsonykor, de nem volt más választásom. Dorotti nagyon rosszul van. Elvezetett egy kőfészerhez, amelyet olsorrá alakítottak át. Az egyik oldrótja mögül nagy, fehér, Shannon kecske kukucskált ki aggályosan. Figyeltem, és láttam, hogy nyel egyet. Öklendező köhögések törnek ki belőle, aztán remegve áll, s nyál csorog a szájából. A farmer tágra nyílt szemmel fordult felém. Látja, ugye, ki kellett hívnom? A holnapig várok, oda van? Igaza van, Mr. Kirby, feleltem. Nem várhatott, valami van a torkában. Bementünk az olba, az öreg nekiszorította a kecskét a falnak, én pedig megpróbáltam kinyitni a száját. Nem nagyon tetszett neki, és amikor szétfeszítettem az állkapcsát, megijesztett hangos, elnyújtott, szinte emberi kiáltásával. Nem volt nagy a szája, de az én kezem kicsi. Mélyen bedugtam ujjaimat a torkába, miközben éles hátsó fogával majszolgatott. Volt ott bizony valami. Éppen csak elértem, de megfogni nem tudtam. Aztán az állat Elkezdte dobálni a fejét, és ki kellett húznom a kezemet, amelyről csöpögött a nyál. Töprengve néztem Dorotit. Néhány pillanat múlva a farmerhez fordultam. Tudja, nem értem ezt a dolgot. Érzem, hogy van valami lenne a torkában, de valami puha. Mint a szövet. Azt hittem, hogy egy gajdarab vagy valami éles tárgyakat meg neki. A kecskék mindenfélét felszednek, mikor odakint bóklásznak, de ha a szövet, akkor mi a fene tartja ott? Miért nem nyelte le? Igen, kacifántos egy história. Az öreg gyengéden végig simogatta a kecske hátát. Gondolja, hogy magától megszabadult tőle? Talán egyszer csak lecsúszik? Hát, nem hiszem. Isten tudja, hogy, de megakadt alaposan. Gyorsan ki kell szednem, mert kezd felfújódni. Nézze csak! A kecske bal oldalára mutattam, amelyet kinyomott a püffedő bendő. Közben Dorotira megint rájött a köhögési roham, és szinte széttépte. Mr. Kirby néma könyörgéssel nézett rám, de abban a pillanatban nem tudtam, mit tehetnék. Aztán kinyitottam az ólajtaját. Elhozom a zseblámpámat a kocsiból, talán találok valamit, ami magyarázatot ad. Az öreg tartotta a lámpát, én meg újra szétfeszítettem a kecske száját, és megint hallottam a különös gyermeki sírást. Mikor javában sírt, megpillantottam a nyelve alatt egy vékony, sötét szalagot. Ó, most már látom, mi tartja vissza azt a valamit, kiáltottam. Fennakadt valami madzagfélénél fogva a nyelvén. Óvatosan bedugtam mutatóujjamat a szalag alá, és húzni kezdtem. Nem madzag volt. Ahogy óvatosan húztam, nyúlni kezdett, mint a gumi. Aztán nem nyúlt tovább, és igazi ellenállást éreztem. Bármi volt is, a kecske torkában megmozdult. Finoman, folyamatosan húztam, és a titokzatos akadék nagyon lassan felcsúszott a nyelv tetején be a szájba, és amikor elérhetővé vált, elengedtem a gumit. Megragadtam a lucskos masszát, és azt húztam. Mintha vége érhetetlen lett volna, vagy fél méteres csöpögő szövetkígyó, de végül kihúztam az ólszalmájára. Mr. Kirby megfogta, felemelte, és tanácstalanul kibontotta a masszát, aztán hirtelen felkiáltott. Szent Isten! Hiszen ez a nyári gatyám! Micsodája? Nyári gatyám! Nem szeretem a hosszú gatyát, mikor melegszik az idő, azt mindig átváltok ezekre a kicsi kurtákra. Az asszony most évvég előtt kiszórta a limlomot, és nem tudta, eztet kimossa vagy porronynak használja. Végül aztán kimosta. És Dorotti biztosan lehúzta a szárítókötérről. Feltartotta a rongyos alsónadrágot, és bánatosan nézte. Bízisten, látott-e szebb napokat is, de Dorotti aztán végképp elintézte. Aztán hangtalanul rázkódni kezdett a teste, halk kuncogások törtek ki belőle, és végül bömbölve felnevetett. Ragályos nevetés volt, én is csatlakoztam hozzá. Jó hosszan nevetett, és amikor befejezte, elgyengülten támaszkodott a kerítésdrótnak. Szegény öreg gatyám, zihálta. Aztán benyúlt és megpaskolta a kecske fejét. Ne a néked, nincs baj, öreg lány. Engem nem érdekel. Ó, neki nem lesz baja. Az állat bal oldalára mutattam. Láthatja, hogy a hasa már is kezd lappadni. Míg ezt mondtam, Dorotti kellemeset böffentett, és érdeklődéssel kezdett turkálni a szénakasban. A farmer szeretettel nézte. Hát nem nagyszerű ezt látni. Már is van kedve enni, és a nyelve nem akadt bele a gumiba, lenyelte volna azt a vackot, és belepusztult volna. Hát ugye nem hinném, hogy belepusztult volna, mondtam. Hihetetlen, hogy a kérődzők mi mindent képesek cipelni a gyomrukban. Egyszer valamiért megoperáltam egy tehenet, és egy bicikligumit találtam benne. Úgy látszott, hogy egyáltalán nem zavarja. Értem. Mr. Kirby megdörzsölte az állát. Szóval megeshetett volna, hogy Dorotti évekig mászkál a gyomrában a gatyámmal? Lehetséges. Sohasem jött volna rá, hová tűnt a gatya. Isten útja, így igaz, mondta Mr. Kirby, és egy pillanatig azt hittem, megint kuncogni kezd, de erőt vett magán, és megfogta a karomat. De nem is tudom, miért tébláboltatom itt kinn a hidegen, fiatalember. Gyűjjön be! Egyen egy kis karácsonyi tortát! A kis szobában oda vezetett a legjobb székhez, a kandalló mellé, amelyben két nagy rönk lángolt és ropogott. Hozzá tortát, Mr. Heriotnak, anyjuk! Kiáltotta a farmer, miközben a kamrába kajtatott. Épp akkor került elő egy üveg viszkivel, mikor a felesége bepördült egy vastag, mázzal bevont zászlókkal, szánkókkal, rénszarvasokkal díszített tortával. Mr. Kirby kihúzta a dugót. Szerencsénk van, anyjuk, hogy ilyen emberek kigyűnnek nekünk segíteni karácsony reggelén. Úgy bizony. Az öreg hölgy vastag torta szeletet vágott, s tányéra tette, Egy hatalmas Wensley déli sajt mellé. Közben az ura töltött nekem. A Yorkshire-iek műkedvelő viszkizők, és volt valami elbűvülő gyakorlatlanság abban, ahogy Mr. Kirby beledöntötte a pohárba, mintha csak limonádé volna. Színültig tölti, ha meg nem állítom. Kezemben az itallal, térdemen a tortával néztem a farmert és feleségét. Egyenes hátú konyhai székeken ültek velem szemben, és csendes jó indulattal figyeltek. Volt valami közös a két arcban. Valami szépség. Ilyen arcokat csak vidéken talál az ember. Mélyen ráncosokat, kicserzetteket, tiszta szeműeket, derűs nyugalmat sugárzókat. Megemeltem a poharam. Boldog karácsonyi ünnepeket mindkettőjüknek. Az öregek bólintottak és mosolyogva mondták. Magának is, Mr. Harriet? Igen. És még egyszer köszönöm, fiatalember, mondta Mr. Kirby. Igen, hálások vagyunk, hogy kigyütt és megmentette az öreg Dorotit. Lehet, hogy elrontottuk a napját, de ha elveszítjük az öreg lányt, akkor a magunk napját rontottuk volna el. Igaz, anyjuk? Ne aggódjon, az én napomat nem rontották el, mondtam. Sőt, megint eszembe juttatták, hogy ma csak ugyan karácsony napja van. Körülnéztem a kis szobában, és az alacsony mennyezet gerendáiról lógó díszek között éreztem, hogy a tegnap esti hangulat lassan visszaáramlik belém. Elönt a melegség, amelynek semmi köze a viszkihez. Beleharaptam a tortába, s utána küldtem egy szelet zamatos sajtot. Mikor jól sírba kerültem, megrémisztett ez a soha nem hallott párosítás, de idővel megokosodtam, és felfedeztem, hogy a keverék, ha bátran együtt rágjuk, nagyon finom. És különös módon arra is rájöttem, hogy ezt semmivel sem lehet olyan jól leöblíteni, mint egy korty finomítatlan viszkivel. Nem zavarja a rádió, Mr. Harriet? Kérdezte Mrs. Kirby. Karácsony reggel mindig bekapcsoljuk, hogy meghallgassuk a régi templomi énekeket, de ha akarja, lezárom. Nem, kérem, hagyja, nagyon szép. Megfordultam és szemügyre vettem a régi rádió töredezett furnérlemezét, a díszes lombfűrész faragást a kopott vászon felett. Egyike lehetett a legkorábbi típusoknak. Fémes hangja volt, de a templomi kórus éneke ettől mit sem vesztett édességéből. Hallga, angyal hírnökök dalolnak. Elárasztotta a kis szobát, összevegyült a tuskók ropogásával és az öregek halk beszédével. Megmutatták a fiú képét, rendőr volt odaállt Hultonban, és a lányukét, akit egy szomszédos farmer vett el. Ide hozzák majd az unokákat karácsonyi ebédre, mint mindig, és Mrs. Kirby kinyitott egy dobozt, és végigfuttatta ujját a karácsonyi pukkantyúk hosszú során. A kórus a Hajdan Dávid király városába kezdett, én megittem a viszkimet, és alig-alig tiltakoztam, mikor a farmer újra megbillentette az üveget. A kis ablakon át egy magyarfa színes bogyóit láttam kivillanni hótakarójuk alól. Nagy kár volt, hogy el kellett innen mennem. Másodszor már elszomorodva ürítettem ki a poharamat, és szedtem össze a torta és a máz utolsó morzsáit a tányéromról. Mr. Kirby kijött velem, s a kapunál megállt, és kezet nyújtott.
Köszönöm, fiam, igen hálás vagyok. És a legjobbakat kívánom.
A durva, száraz tenyér egy pillanatig az enyémhez dörzsölődött. Aztán beültem a kocsiba, és beindítottam a motort. Az órámra néztem, még csak 9:30-ra járt, de már szikrázott a halványkék égből az első korai napsugár. A falu után az út meredeken kapaszkodott fel, azután széles ívben kanyarodott a völgy peremén, és innen pillantotta meg az ember hirtelen, szinte a lába előtt a yorki síkság hatalmas területét. Itt mindig lassítottam, és mindig volt valami új látnivaló. De ma a földek, farmok és erdők hatalmas saktáblája oly világosan rajzolódott ki, mint még soha. Talán azért, mert ünnep lévén lent nem füstölgött egyetlen gyárkémény sem. Teherautók nem böfögtek ki gőzöket, a távolság pedig varázslatosan megrövidült a tiszta, fagyos levegőben. És én úgy éreztem, csak ki kellene nyúlnom, és megérinthetném az ismerős tereptárgyakat messze odalent. Visszatekintettem a dombok hatalmas fehér hullámaira és türemkedéseire, ahogy egymáshoz szorulva hömpölyögtek a kék messziség felé. Minden egyes hasadék rejtelmesen határozott körvonalú volt, és a legmagasabb csúcsok szikráztak, ahol a napfény érintette őket. Láttam a falut, végén Körbiék házikóját. Itt megtaláltam a karácsonyt, a békességet, a jó akaratot, mindent. A farmerek. Ők a föld sója.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 12. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 19. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulghem Már lángolt, amikor ráfeküdtem.
A szufik az iszlám tradíció misztikusai. Vezetőik a tammeséikről híresek, a rövid anekdotákról, amelyek első hallásra látszólag könnyedek és együgyűek, de nagy bölcsesség rejlik bennük. Meséiket sohasem prédikáció gyanánt mondják el. A hallgatóra bízzák, hogy kezdjen velük, amit tud, és olyan jelentést tulajdonítson nekik, amilyen neki tetszik. Így magyarázta nekem egy iszlám tudós, akivel egyszer egy buszon utaztam Svájcban. Nyugdíjas tanár volt Algériából, akit elcsigázott a forró, sík vidék és a hegyekbe vágyott. A szufi mesterek itt következő két úti meséje volt a kedvence. Egy híres tanító, valójában szent ember egy kisvároson utazott át. Úgy hír lett, az ő birtokában van a titkos kulcs, amellyel megfejthető az élet értelme. Egy zsebtolvaja közelébe férkőzött, ügyes ujjaival átkutatta ő, de semmit sem talált, így üres kézzel állt tovább. Nem volt ott egyéb, csak néhány zseb. Egy herceg oroszlánvadászatra hívott meg egy híres tanítót. Amikor az hazaért, megkérdezték tőle, hogy milyen volt a vadászat. Csodálatos! És hány oroszlánnal találkoztak? Eggyel sem, ezért is volt oly csodálatos. Valahol a világon él egy fiatal nő, aki, ha elolvassa az itt következő levelet, fel fog kiáltani. Hé, ez én vagyok, ez az én sztorim! Hálából írom ezt a levelet. Hálás vagyok mindazokkal együtt, akiknek elmeséltem a történetet. Egyetlen ember komikus kétségbeesése mindenki számára új perspektívát nyit. Kedves zarándoktársam! 1984 nyár utóján ott feszengtél a mellettem lévő széken Hongkong repülőterén, csak úgy áradt rólad a hazatérő, ifjú amerikai utazó hangulata. Addigra a farmert és a trikót már szárongra és sarura cserélted. Józan, rövid hajad hosszú, lobogó frizurára változott. Melletted a hátizsák nehéz utak sebeit és porát viselte, és a világjárók rejtélye szuvenír tárgyaitól dagadozott. Szerencsés gyermek, gondoltam. Amikor könnyeid csöpögni kezdtek az álladról, egy elveszett szerelmesre gondoltam, vagy a bánatra, hogy kénytelen vagy feladni a kalandot a főiskolai előadások kedvéért. De amikor zokogni kezdtél, már én is elszomorodtam. Arra gondoltam, hogy egy ideje nagyon magányos és nagyon bátor vagy. Egy jó kis sírás helyén valónak látszott. És te bőgtél is, rendesen. Csupa könny volt már minden körülöttem, a kétségbeesés monszun esője. Az én zsebkendőmre, a tiédre, majdnem egy egész doboz papír zsebkendőre, meg a két ingujjadra volt szükség ahhoz, hogy felszárítsuk az áradatot, mire nagy nehezen kinyögted. Valójában nem akaródzott hazamenned, te inkább mentél volna tovább, de elfogyott a pénzed, a barátaidnak is elfogyott a pénze, így hát már második napja itt dekkolsz várólistán a repülőterén, és nem nagyon van mit enned, ahhoz pedig túl büszke vagy, hogy koldulni kezdj. nem sokára indul a géped, te meg elveszítetted a jegyedet. Erre megint elöntött a könnyáradat. Már harmadik órája ülsz egy helyben, a kétségbeesés jeges tengerébe merülve, mint valami megtorpedózott teherhajó. Voltak pillanatok, amikor azt hitted, halálodig ott fogsz ülni. Egy kedves, idős, chicagói házaspárral közösen, akiket szintén elöntött könnyeidnek árja, felszárítottuk könnyeidet, majd felajánlottuk, hogy elviszünk ebédelni, aztán majd beszélünk a légitársaság fejeseivel, hát ha van valami megoldás. Te felálltál, hogy velünk tarts, és hátrafordultál a holmidért, és akkor felsikoltottál. Már azt hittem, valaki rád lőtt. De nem, a jegyed volt az, megtaláltad a jegyedet. Egész idő alatt rajta ültél 3 órán keresztül. Mint a bűnös, aki a pokol tornácáról menekül meg, nevettél, sírtál és ölelgettél bennünket, aztán hirtelen eltűntél. Eltűntél, hogy elérd a hazafelé tartó gépet és mindazt, ami ott rád vár. A váróban lévő utasok nagy része a történet hatás alatt még ekkor is szinte bénult volt az izgalomtól. Számtalanszor elmeséltem már ezt a sztorit. Rajta ült a saját jegyén, szoktam befejezni, a hallgatóság pedig minden alkalommal a fájdalmas ráismerés kacajára fakad. Amikor így vagy úgy, én is a saját jegyemen ülök, olyasmin, ami majd megmozdít és tovább visz, rád gondolok, mindkettőnkre rávigyorgok és nekivágok. Egy szóval, kösz. Különös módon te lettél az én utazási irodám. Kívánom, hogy mindig találd meg a jegyedet, és juss el mindenhová, ahová csak akarsz. Most és mindörökké. Akár sok nyugati ember a 60-as évek végén, én is valahol máshol szerettem volna tartani a vallási fejlődésemben. Elmém birodalmában a káosz volt az úr, és égtem a vágytól, hogy olyan szellemi fundamentumot találjak, amely túlmutat meglévő ismereteimen. Úgy tűnt, nem vagyok képes eljutni innen oda. Vonzott a zen és a megvilágosodás gondolata. Az, hogy valaki csak ül nyugodtan, kiüríti az agyát, és aztán hirtelen elönti a szavakon túli megértés hatalmas hulláma. Nos, ez már döfi. Vágjon melbe az újtan, és hadd távozzam azzal az érzéssel, hogy megtaláltam. Engedélyeztem magamnak egy kis szabadságot a mindennapok alól, és elutaztam Japánba, hogy tökéletesen elsajátíthassam a zent. Ott ismerettségbe kerültem egy templommal és egy mesterrel. Simára borotváltam a fejem és az arcom, magamra öltöttem a novíciusok szürkés barna leplét, és beálltam a sorba, hogy megvilágosodjam. Úgy képzeltem, hogy igen rövid időn belül igen szent emberré válok, mondjuk úgy 6 hét alatt, ugyanis ekkor járt le a retúrjegyem. Ha, helyes. Na de ez természetesen nem jött be. A tétlen ücsörgéstől hallucinációim és görcseim lettek, nem pedig megvilágosodásom. Az ételtől hasmenést kaptam, a deszkán alvástól fájt a hátam. Szerzetes társaim pedig úgy bántak velem, mint egy nyugati bolonddal. A hátam mögött kinevettek. Ismét olyan érzésem volt, hogy ahhoz eleget tudok ugyan, hogy észrevegyem, van itt valami, amit rajtam kívül mindenki megért, ahhoz viszont keveset tudok, hogy pontosan megértsem, mi is az, amit nem tudok. Annyit azonban tudtam, hogy ideje távozni. Meglepetésemre a templom mesterével való kihallgatásra szóló meghívást adtak át nekem. Olyan volt ez, mintha a raktáros fiút hívták volna meg ebédre a vállalat elnökéhez. Mivel leginkább a hírneve miatt választottam ezt a templomot, és mivel a mester ritkán pazarolta idejét a hozzám hasonló turistákra, a meghívást különleges megtiszteltetésnek éreztem. Manabu Kohara, a Tokiói Egyetemen végzett közgazdász doktor, az összes zen koan fejtörő megfejtője, iparmágnások tanácsadója, 7 idegennyelv tudója, a nagy tanító paradigmája. Bölcs, jóságos, köztiszteletben álló művelt ember. Ha ő nem fejtette meg azt, akkor senki sem. Betessékelték a magándolgozó szobájába, majd mindketten párnákra térdeltünk, és hajlongással fejeztük ki kölcsönös tiszteletünket. Ő udvariasságból, én meg áhítatból. Hosszasan rám nézett, és belém nézett. A legkisebb sietség nélkül áthelyezte testsúlyát az egyik térdére, és szintén sietség nélkül a hátsó feléhez nyúlt, és megvakarta azt úgy és azon a helyen, ahogyan és ahol az anyám szerint nyilvánosan tilos. Aranyerem van, viszket és fáj. Szellemi kézikönyvemben semmit sem találtam arra nézve, hogyan kell egy ilyen bevezető megjegyzésre reagálni. Befogtam a szám, és úgy tettem, mintha gondolataimba merültem volna. Tudja, az aranyeret a stressz okozza. Az aggodalom, hogy a turisták felgyújtják ezt a gyúlékony anyagból épült templomot. Az aggodalom, hogy kapunk-e elegendő támogatást az üzletemberektől a karbantartásra. A feleségemmel és a gyerekeimmel folytatott viták, akik nem olyan szent emberek, mosolyodott el, mint én vagyok. És a kétségbeesés, hogy micsoda lusta ifjú bolondok akarnak manapság papok lenni. Néha arra gondolok, milyen jó lenne egy kis házat venni Hawaii-ban, és életem hátralévő éveiben csak golfozni. Oldalt hajolt, és ismét vakarózott. Tudja, így volt ez már azelőtt is, hogy megvilágosodtam volna, és most a megvilágosodás után sem javult. Hosszú szünetet tartott, miközben szótlanul időt adott nekem arra, hogy megemészthessem szavait és tetteit. Felállt, és intett, hogy kövessem őt a templom bejáratánál lévő fülkébe, ahol is megálltunk egy ősi tekercs előtt, amely mellett már sokszor elmentem. Azt mondta, ideje hazamennem, ahol érzése szerint olyan szomjazó voltam, aki innivalót keresve egész idő alatt térdig állt egy rohanó patakban. Hát, igen. Aztán lassan felolvasta a tekercs szövegét, előbb japánul, majd gondosan lefordította angolra. Nincs minek lenned, és nincs mit tenned, nincs mit bírnod, és nincs mit tudnod, nincs mivé lenned. Mégis nem árt, ha tudod, hogy a tűz éget, és ha esik, a föld nedves lesz. Bármi történik, annak következményei vannak. Ez alól senki sem kivétel, mondta a mester. Egy kacsintással megfordult, és elballagott, gondosan vakargatva hátsó felét.
Kedves hallgatóink, Robert Fulghem, Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 19. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. We'll be right back.
he was a son of a preacher man.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a